Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden vasárnap ünneplésre hív bennünket az Isten. Azt akarja, hogy vele együtt legyünk, ismerjük meg az ő szeretetét, és értékeljük ezt annyira, hogy öröm támadjon a szívünkben. Tanít is ezzel bennünket az Isten, hiszen ha őszinték vagyunk, akkor be kell látnunk, hogy az egyik legnehezebb feladat együtt örülni másukkal. Mintha ez nem akarna menni az embernek. Még együtt szomorkodni csak-csak, de örülni a másik örömének, mintha felülmúlná az ember nagy lelkűségét ez. Mintha nem tudnánk idáig nőni. Gondoljunk erre többször, különösen akkor, amikor ide a templomba jövünk, hiszen ez a közös örvendezésnek az alkalma, és nőjünk fel lelkileg arra, hogy tudjunk örülni másokkal együtt. Ezt a szentmisét egy fiatal testvérünkért ajánljuk fel. Imádkozzunk azért, hogy az ő szívében mindig meglegyen ez a kegyelmi ajándék, hogy együtt tud örvendezni az örvendezőkkel. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjut, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulassak egyet a barátaimmal, most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vígadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, egyre közeledünk húsvét ünnepéhez, és akik itt vannak, talán mondhatom azt, hogy évtizedek óta hallgatják az Isten igéjét, ki régebb óta, ki kevesebb ideje, és azt szeretném hinni, hogy mindannyian egy kicsit közeledünk, közelítünk a titokhoz. Egyre többet sejtünk meg abból a titokból, amit az Isten szeretetének mondunk, és amit húsvét nyilatkoztat ki nekünk. Jézusnak igen sok gondja volt az írástudókkal, meg a farizeusokkal, egyszerűen azért, mert nem akarták megérteni. Talán az eszükkel fogták, de a szívük távol maradt Jézus tanításától, és idegenkedtek mindattól, amit Jézus mondott, és attól is, ahogy viselkedett. Jézusnak viszont minden egyes szava, minden megnyilatkozása arról szólt, hogy megmutassa nekünk az Istent, aki az Atya. Hiszen a megváltás ezt jelenti, hogy az emberiség fölfogja, hogy az Isten atyai szeretettel szereti. És ebből a szeretetből lehet élni, mert ez a szeretet nem csak megteremtett bennünket, hanem ez a szeretet most is éltet minket. És talán éppen a mai evangéliumi példára hivatkozva mondhatom azt, hogy ez az Isten mindig ezzel a szeretetével jön elénk. Nem is így mondom, hogy felénk, elénk. Nem szeretném, ha mi is ezeknek az írástudóknak, meg farizeusoknak a kései utódai lennénk. Bár a kísértés nagy. Egyszerűen így nyilatkoztak meg vámosok meg bűnösök barátja, sőt, le is ül velük egy asztalhoz. Nem elég, hogy másképp gondolkodik ezekről a semmire kellőkről, mint mi, még egy asztalhoz is ül velük, és ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy az asztal közösség az sokkal többet jelent, mint az, hogy egy asztalra tányérokat lehet tenni, és étkezni lehet. Többről van szó egy asztal közösség esetén. Összetartozásról. Valamiképpen valóban a közösség megmutatásáról. Jézus elmond egy példázatot. Valójában nem megy bele a farizeusokkal a vitába, mert nagyon jól tudja, hogy kár. Hiszen minden arra megy ki, hogy nekik legyen igazuk. Inkább hallgat. Ezért mond Jézus példázatokat. Aztán akinek füle van, hallja meg. Akinek érintett szíve van, az ebből valamit bontson ki a maga számára, hogy élete legyen. Ezen az idei nagybőtön azzal kezdtük nagybőt első vasárnapján az elmélkedésünket, hogy egy új perspektívát alakítsunk ki. Egy új kapcsolatot az Istennel, ami egy távlatot jelenthet az ember számára, hiszen vagy Istennel tervezünk, vagy nincs jövőnk. A világ úgy, ahogy kinéz, éppen eléggé bizonyítja ezt, hogy mire jut az ember a terveivel, a célkitűzéseivel, Isten nélkül. Valójában elveszítjük lassan azt a teret, ahol emberhez méltó életet lehet élni, mert nem tudjuk azt, hogy mit gondol az Isten a világunkról, nem is akarjuk talán tudni, mit gondol az Isten rólunk, és milyennek gondolja el az Isten az egymással való kapcsolatunkat. Ez csak tőle lehet megtudni, és a jövő pontosan azt jelenti, hogy a megváltottak életét éljük. Idegenkedik ettől a gondolattól minden farizeus, minden írástudó, minden materialista, talán még azt is mondhatom, minden hitetlen. Azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon, ami Istenképünk kialakítása szempontjából, azon kellene elgondolkodnunk, hogy van-e nekünk minimális fogalmunk az Isten megbocsátó irgalmáról. Ez az egyik. A másik, ismerjük-e az Isten kérlelő szeretetét? Mind a kettő nagyon fontos az életünkben, mert aki nem tud az Isten megbocsátó irgalmáról, az úgy gondolja, hogy bűntelen. Bűn van a világban, és rengeteget beszélünk is erről, de úgy titokban mindegyikünk azt gondolja, hogy másnak van bűne. És ez egy nagy kísértés. Ahhoz, hogy az embernek igazi képe legyen az Istenről, és egyáltalán valamit megsejtsen, mit jelent emberhez méltó életet élni, annak tudni kell arról, mit jelent a megbocsátás. Megbocsátás nélkül nem lehet emberi életet élni. Mert ha az ember nem tart bűnbánatot, ha az ember nem kér feloldozást, akkor agyon nyomják a terhek, a rossz döntéseinek a terhei. Belebetegszünk. Hát grasszálnak a pszichiáterek. Beteg lelkű emberek tömegéről van szó. A bűnadosság terhével vánszorgunk. Megzavarodunk, és összekuszálódnak az útjaink. Van-e valamilyen fogalmunk az Isten megbocsátó irgalmáról? A másik, az Isten kérlelő szeretetét ismerjük-e? Ez is egy nagyon lényeges kérdés, hiszen maga a fogalom, amikor kérlelni kell valakit, akkor ez azt jelenti, ez arról szól, hogy valami olyanra akarjuk rávenni az embert, vagy olyanra akarjuk őt rábeszélni, szebben mondva, amire igazából nem kötelezett. És nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy az Isten mire kérlel bennünket. Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy azok az emberek is, az Isten fiai, akikről mi nem gondoljuk ezt. És ezek az emberek a mi testvéreink is. Bár nehéz őket testvérünknek tartani. Nyilvánvaló, hogy valamilyen szeretetre kötelezettek vagyunk, valamilyen szintre el kell jutnunk egymással való kapcsolatunkban, most ezt nem akarom taglalni, hogy a szeretetnek milyen fokozatai vannak, a legalsó fokozat az az elszenvedő szeretet. És a legmagasabb fokozata a szeretetnek, hogy együtt is tudok örülni ezekkel az emberekkel. Bizony, az Isten képünkhöz ez hozzátartozik. Enélkül valójában nem lehetünk Isten hívő emberek. És akkor most egy picit vizsgáljuk meg ezt a példázatot. Ugye egy családi kérdésről van szó, egy kétgyerekes család. Teljesen jogszerűen történik minden, még arról sincs szó, hogy összeverekednek az örökségen, hanem a törvényeknek megfelelően a fiatalabbik megkapja a maga részét, az egyharmad, az akkori törvények szerint, az idősebbiknek marad a örökség kétharmada, meg az udvarház, és az otthon, ahol fölnőttek. És akkor itt most vizsgálódnunk kell az atya magatartásával kapcsolatosan. És ez az Isten képünk szempontjából fontos. Először is talán azon akad föl az ember, hogy minden további nélkül az atya kiadja az örökségét ennek a fiúnak, holott azt is tudjuk, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk, és az atya egyszerűen átadja neki az örökséget, mert az Isten számára a legnagyobb kincse az embernek a szellemi szabadsága. És ezt a szellemi szabadságát az embernek az Isten semmiképpen nem érinti. Bár mi azért szeretnénk azt, hogyha az Isten úgyis tud mindent, és ha tudja azt, hogy miben rohanunk, akkor miért nem akadályozza meg? Ezt is várnánk esetleg az Istentől. Nem fogja megakadályozni, mert a szabadságunkban nem korlátoz bennünket. Mert ezt nem veszi el tőlünk. Akkor emberségünkben alázna meg esetleg bennünket, vagy sértene. Ez az egyik. A másik, ami nagyon, nagyon sajátos, ez az apa kétszeresen igazságtalan. Legalábbis az emberi gondolkodás szerint, de hát ez természetes is. Igazságtalan valójában akkor, amikor ez a fiú, aki elment, és ezt az örökséget nem arra használta, amire való, hányszor szenvednek ettől a szülők, hiszen az örökség arra való, hogy az ember az élete javára fordítsa. Abban segítse az embert, hogy kibontakozzon, hogy el tudjon indulni az emberi életúton. Hát ez a fiú nem ezt tette. És amikor megjön, akkor történik, ami történik, és igazságtalan valójában ez az atya, mert ez a fiú azt kéri tőle, hogy legalább a béreseit közé. És az atya fiaként öleli át. Mert ő nem igazságot szolgáltat, hanem szeret. És itt nem esik csorba az igazságon. Mert ha szeretünk, akkor nem esik csorba az igazságon. Ezen lehet filozofálni, ezen lehet szót rágni, de erről szól az élet. Ez az egyik. Az atya tehát vállalja a szeretet logikátlanságát. A másik igazságtalanság az, ami végeredményben történik, hogy felöltözteti, nagy lakomát rendez neki, valójában a másik fiú javaiból. Hiszen ő az, aki otthon van is, aki beveti magát, és vállalja az otthonnal kapcsolatos minden gondot, munkát, feladatot, és most megjön ez a fiú, és ő tapasztalja ezt a ünnepet, ezt a mulatságot. Valójában az atya igazságtalan vele. De mit mond neki? Fiam, ez a te testvéred elveszett, de megkerült. Ez a te testvéred meghalt, de új életre támadt. Hát mit számít mindaz, ami kézbe vehető ehhez képest? Megkerült. Új életre támadt. Hát örülni kell. Nyilvánvaló igazságtalanság vele szemben. Csak hogy a szeretet mindezek fölött van. Kedves jó testvérek, akkor, amikor mi az Isten képünket alakítjuk, akkor ezekre a példázatokra nagyon oda kell figyelni. Most nem akarok én ilyenekről beszélni, hogy ki a fekete bárány, meg kik a fehér bárányok. Talán mondhatnám azt, hogy önök a fehér bárányok. Ez se igaz. Feketék is vagyunk, meg fehérek is. Valójában rászorulunk az Isten irgalmára is. Meg rászorulunk az Isten kérlelő szeretetére is. Azt gondolom, hogy itt egyetlen kérdést kell magunkban eldönteni. Képesek vagyunk-e arra a lépésre, amire nem tudom, hogy ez a második fiú képes volt-e. De mit mondott? A te fiad. Jól halljuk, a te fiad. Kérdés az, hogy ez a fiú eljut-e oda, hogy ez a fiú épp úgy fia az atyának, mint ő,
De az atya még valami nagyon fontosat mond neki. A te testvéred elveszett és megkerült. Meghalt és új életre támadt. Azt gondolom, ami helyes Isten képünkhöz mindenképpen ez tartozik hozzá. Hogy mindenki az Isten fia, és mindenki a mi testvérünk. Ha ezt át tudjuk ültetni a mindennapokba, akkor talán megszabadulunk a farizeusoknak, meg írástudóknak a bűnétől, és egy tiszta Isten képünk alakul ki, aki mindenkit fiaként szeret, minket meg azért kérlel, hogy azokat, akiket ő szeret, azokat mi meg testvérünként szeressük. Képzeljék el, milyen más világ lenne, ha az ember ezt meg tudná tenni. Tegyük meg! Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Nemzeti ünnepünkre készülünk. Sajátos érzések kerítenek hatalmukba bennünket ilyenkor. Ünneplésünk közepette, ne felejtsük el, vagy gondoljunk erre, hogy az érzelmek elragadhatnak bennünket, de csak a tettek számítanak. Lehet sokféleképpen ünnepelni. Úgy gondolom, ha valaki komolyan gondolja azt, hogy hívő ember, Istenhez tartozik, akkor még ezekben az ünneplésekben is tudatában kell annak lenni, mit is vár tőlünk az Isten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, kívánok mindenkinek méltó és szép ünneplést, hiszen egy-egy nemzet életében a nemzeti ünnep meghatározó. Ugyanakkor azért jó, ha tudjuk azt is, hogy bizony a bajaink éppen a 1848-as forradalomhoz kötődően gyarapodtak, növekedtek, hiszen a Habsburg ház a törekvéseinket sajátosan értelmezte, és beoltotta ellenünk a nemzetiségeket. És aztán ennek a végkifejlete lett, azzal együtt, hogy ez már korábban kezdődött, nyilvánvalóan ez az ármánykodás, lett aztán Trianon. Nem egyszerű nekünk ünnepelni. Biztos vagyok abban, hogyha igazán mélyen gondolkodunk, akkor be kell látnunk, hogy nincs nekünk szövetségesünk a világban. Van Istenünk, és van nagyasszonyunk. Vagy visszatalálunk az Istenhez, és a szűzanya oltalma alá helyezzük magunkat, vagy pedig játékszerei leszünk mindig egyeseknek. Évszázadokon át, és nem sorolom föl ki mindenkinek, most pedig a globalizált világ karvajainak vagyunk a markában, és majd éppen a csőrét válja a testünk. Isten nagyasszony, ha nem tudunk ide jutni, akkor kár ünnepelni is, azt hiszem. Vagy megoldást keresünk, vagy pedig látszatok szereplőivé leszünk. Isten legyen velünk. Jövő vasárnap a persejgyűjtést a Szentföld céljaira fordítjuk. Hát nem tudom, hogy tudják ezt a célt meghatározni. Bízunk benne, hogy jó helyre megy a pénzünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Amen.